95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A boldogságos szűz, akit nyelvünk szentségesnek mond, a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült igének. Már a 4. században megtalálható az Isten anyja cím, amit az efezusi zsinat tett dogmává. Ezt a hitigasságot ünnepeljük január 1-én. Január 1-e Julius Cézár rendeletétől kezdődően az év első napja. A kereszténység főleg bűnbánati gyakorlatokkal kívánta felváltani a rómaiak tobzódásba merülő ünnepléseit karácsony 8-ának utolsó napjára, és így a római naptári év első napjára helyezve az Isten szülőről való megemlékezést. Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigasságok fényében szemléljük. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a második isteni személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés, ahogy ezt az efezusi zsinat leszögezte. Jézus Krisztus a boldogságos szüzet édesanyánkul adta. Ezért az év első napján az egész esztendőt az ő anyai gondoskodásába ajánljuk. Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Ez a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a béke 58. világnapjára, január 1-jére írt. Ferenc pápa mint fogalmaz, a mennyei atya által nekünk ajándékozott új esztendőnek, a reménynek szentelt jubileumi évnek a kezdetén őszinte szívvel kívánok békét minden nőnek és férfinak, különösen azoknak, akik úgy érzik, hogy egzisztenciális helyzetük padlóra küldte őket, saját hibáik elmarasztalták őket, mások ítélete összetörte őket, és nem lebeg a szemük előtt bizakodásra okot adó jövőkép. Reményt és békét kívánok mindnyájatoknak, mert ez kegyelmi év, mely a megváltó szívéből származik, fogalmazott Ferenc pápa. Január 1-én indul a vidéki otthonfelújítási program. Hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán, ahol a legfontosabb tudnivalókat is ismertette egy videóban. Zsigó Róbert emlékeztetett. Sikeres volt a 2021-es otthonfelújítási program. 370 ezer család használta fel az állami támogatást otthona felújítására. A 370 ezer család otthona 770 milliárd forintból újult meg 2021-ben és 2022-ben, mutatta be az államtitkár egy grafikán. Közölte, a korábbi otthonfelújítási program tapasztalatait beépítő január 1-én induló vidéki otthonfelújítási program az 5000-nél kevesebb lakosú településeken élő családokat segíti otthonuk korszerűsítésében. A támogatás a települések 91%-án 2887 kis településen vehető igénybe. A pénz sokféle felújításra használható, amelyek kényelmesebbé teszik a családok mindennapjait, ismertette az államtitkár. Zsigó Róbert hangsúlyozta, számlákkal kell igazolni a felújítást, ezeknek a költségeknek maximum a felét, legfeljebb 3 millió forintot lehet támogatásként visszaigényelni. Jogszabályváltozás miatt 2025. július 1-től az energiakereskedők és a hálózati elosztó társaságok a nem lakossági felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsájthatják ki. Így ennek az ügyfélkörnek a papíralapú számla helyett az MVM is majd csak elektronikus számlát állíthat ki, közölte az MVM Next energiakereskedelmi ZRT a távirati irodával. Ezért arra kérik az érintett ügyfeleiket, hogy saját érdekükben adják meg e számla fogadásra alkalmas e-mail címüket. Kiemelték, hogy a változás a korábbi hírekkel ellentétben csak 2025. július 1-én lép életbe, és a földgáz, valamint villamosenergia kereskedelmi és vagy hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket és az olyan magánszemélyeket érinti, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek. Végül az időjárásról. Szerdán nyugaton, délnyugaton felszakadozhat a felhőzet. Másodt ugyanakkor marad a réteg felhőzet és a párás, foltokban ködös idő. A borult részeken szitálás, únos szitálás sem kizárt. A déli-délnyugati szél csak délnyugaton élénkül meg. A csúcsérték a naposabb tájakon 3-8, a borult részeken 2 fok alatt alakul. Híreket hallottak.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm Tudományos Kulturális magazinunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban két, még 2022-ben elhangzott riportunk ismétlését hallgathatják meg. Így elsőként ellátogatunk a Hajdú-Bihar vármegyei Nagyrábéra. Majd egy új elméletet hallanak arról, hogyan alakulhattak ki az egerbaktai lábtavak. Most tehát irány Nagyrábé, ahol a mezőgazdasági hagyományok gyűjteményét a tulajdonos Ványai Gusztáv mutatja be.
A gyűjtemény története úgy kezdődött, hogy a nagyszülők iránti tisztelet alapján megvolt az érdeklődés a mezőgazdaság, illetve a népélet, az letűnt korok tárgyai, életmódja iránt. Ennek megfelelően kezdtem el gyűjtögetni ezzel kapcsolatos tárgyakat. Kifejezetten a tárgyi néprajz irányába indultam el.
Ez hány éve volt?
20-22 évvel ezelőtt kezdtem el, amikor úgy már az első tárgyakat sikerült beszereznem.
Ez már a 24. óra volt, nem?
Inkább utána, hiszen az egész gyűjtésnek az alapja egy 1906-ban kiadott könyv volt dr. Bárki Zsigmondnak, az Útmutató Néprajzi Múzeumok Berendezéséhez. Ez egy grafikákkal ellátott rövid leírásokat tartalmazó útmutató, hogy 1906-ban milyen tárgyakat volt érdemes gyűjteni, ha valaki a néprajzzal kezdett el foglalkozni. Ez volt az alapmű, és akkor ez alapján gyűjtöttem.
És amiket most ide kihozott, azok mik? Két ilyen kosár, meg egy ilyen láda?
Ez alapján szoktam bemutatni a látogatóknak a helynek a szellemiségét, a szellemét, hogy hol járnak. A másikban pedig egy kis rövid összefoglaló jelleggel, hogy milyen tárgyakkal találkozhatnak, amikor bejárják az egész gyűjteménynek a területét. A hely történet, ahol vagyunk, ez egy volt jó módú, sokat dolgozó és szorgalmas parasztembernek a birtoka volt, háza volt, és a épület felújítása is, tehát az építkezés során, földmunkás során különböző tárgyak kerültek elő, amelyek mind árulkodnak arról, hogy hogyan éltek itt az emberek.
Dohány termeltek?
Így van, nagyon jól látja. Ebben a kis edényben egy maréknyi kis dohány van. Ezt a födémben találtuk, amikor födémcsere volt, egy papírzacskóba volt elrejtve, és nagyon jól mutatja, hogy mai értékben sem nagy érték, hisz egy pár dohánylevélről van szó, viszont megérte befalazni, elrejteni az akkori fináncok elől. Szintén a dohány termesztésre utal ez a dohány fűzőtű, ami a lécek közé volt dugva, de találtunk tető visszabontáskor írást is, üvegbe tett időkapszulát, egy fél ezer koronásra, hogy ki mikor építette és mennyiért az épületet. Találtunk pisztolyt, illetve pisztolynyomokat a pince mélyítésekor, tehát 44-ben, amikor ugye a kötelező volt beszolgáltatni a fegyvert, akkor ugye nem beszolgáltatták, hanem pincébe rejtették el, de volt, amit a kútba dobtak bele, de volt olyan is, amit szintén a födémben rejtettek el. A jómódú gazdának 53-ban el kellett hagynia az ingatlant, ugyanis az akkori törvények szerint, aki akadályozta a TS létrejöttét, 2-től 10 évig történő szabadságvesztéssel volt sújtható. Az akkori alakuló TS-ből két fiatalember megjelent, hogy holnaptól akkor itt TS lesz. Ennek megfelelően felpakolta a családját egy szekérre, dunyhák közé, és elment. TS költözött a helyükre, különböző műhelyeket alakította ki. Kovács műhely, itt maradt egy pitvarajtószár, találtunk a talajban egy csacsipatkót, de itt dolgoztak az asztalosok is, akik a fejfákat vésték itt, kisbetűt, nagybetűt, a biztos fejeltámadás remény alatt. Érdekesség még, hogy még a kiköltöztetés előtt a katolikus ima ház is ide volt elszállásra, tehát évekig a katolikusok az itteni istállóba berendezett katolikus ima helyre jártak, ebből az időszakból egy tüzőranyozású gyertyatartó darab maradt fenn.
Ki volt az, aki itt lakott, a neve fönn maradt?
Fegyverbácsi lakott itt, Fegyver Lajos bácsi, aki kénytelen volt elköltözni 3 gyerekével együtt, akik még ugye akkor még feltette őket a szekérre, a dunyha közzé. A 3 gyerekkel az egyik néni, már ugye néni volt, amikor egy 10 éve volt itt, és kérdezte tőlem, hogy megtaláltam a kincset. Hiszen abból indultak ki, hogy nem tudják, hogy mikor, hova, meddig mehetnek, és mikor jöhetnek vissza. Tehát, hogy most azzal járnak jobban, ha visznek magukkal értéket, avagy nem. És mondtam neki, hogy hát kincset nem találtam, de hát ez olyan, mint Safiban, a rajzfilmben, hogyha meg is találnám azt a elásott értéket, az úgyis csak kavics és por lenne, mert sokkal nagyobb értéket jelent nekem az, hogy sikerült így berendezni, illetve olyan emberek jönnek ide, akik érdeklődnek, kíváncsiak, és valamilyen formában elfogadják az én hobbimat, bogaramat.
De nem mondta meg, hogy hova ásták el a kincset, hova dugták?
Gyereklány volt, még kicsi volt. Nem tudom, de megmondom őszintén, annyira nem is érdekel, mert ha itt van, akkor nagyon jó helyen van. Ha meg már nincs meg, akkor is bízok benne, hogy sikerült olyan értéket teremteni, összegyűjteni itt a helyszínen, amely vetekszik az elásottnak az értékével.
A kosár mit rejt?
Olyan tárgyakat rejt, amelyek némi ízelítőt adnak azokról a tárgyakról, hogy miket fognak itt látni az emberek. Viszonylag, hát nem az, hogy ritka, de nem mindennap használatos eszközök láthatóak itt. Fából, fémből, például nagyon gyöngyvirág faragásos, ahhoz hasonló, de vajformázó.
De itt láttam egy szappant, a másik.
Igen, ha visszaugrunk a történetben, a TS elmúltával egy csiszolóüzemet alakította ki, utána vásároltam én meg az ingatlant, és a különböző foglalkozásokat, rendezvényeket is szoktunk tartani, többek között szappan készítés, gyertyamártást, sütés, főzés, kemence és hasonlók. Tehát a szappant azért láthatta, és azért kavarhatott be ez a minta, hogy ez a mintázat szép lenne szappannak is, de ez vajformázó. De ugyanilyen érdekes a kemence cifrázó, búvos kemencének a felső részét, ugye ezzel húzták körbe, és ez adta meg a mintáját, de láthatunk itt kukoricagyalut.
Az mire jó?
Ugye minden kezdet nehéz, a kukoricát le kellene morzsolni a csövet, viszont ha ezen végig húzzuk, ez a vájat felveszi a kukoricacsőnek a alakját, formáját, ez az acéltüske pedig egy sort lehánt. És akkor sokkal könnyebb lehántani, vagy lemorzsolni az egészet. Eszközfejlődésnek is láthatunk majd itt különböző formáit, mint a kép hoztam ezt a akácfából készült és részből öntött sörényfésűt. Tehát az egyszerűbb ember elkészítette magának akácfából, a módosabb gazda öntetett, vagy vásárolt vásárban egy részből készültet. Kenyérsütésnél használták ezt a kis kapa alakú kovászvakarót, amivel a teknő oldaláról vakarták le a rátapadt kovászt. Itt egy hiányos pásztorkészség látható, amely érdekessége a szamárbökő, ami a valóságban egy tűzcsiholó acél.
Ez egy kostek zacskó.
Így van, és amellett van ez a tűzcsiholás az acél.
Betartották a dohányt.
Így van. Másik érdekesség még a tapadó körmökkel ellátott ökörpatkó, bivajpatkó. Látunk itt magyar szürke szarvára húzható szarv gombot, úgyhogy egymás oldalát ne tudják kihasítani. Hálagyógyításnál használatos trokár vagy szúrcsap.
Ez amikor fölfogódik a tehén.
Fölfogódáskor így van, a pillangós után. Én azt mondom, hogy e rövid kis ismertető után induljunk útnak.
Az a hely, ahova átjöttünk, az micsoda?
Ez a kiállítás első terme, Herman Ottóra való tekintettel és tiszteletére ősfoglalkozások termének neveztük el. Itt a klasszikus foglalkozásoknak a tárgyait helyeztük el, úgy, mint a gyűjtögetésnek. A tájra jellemző volt a gyékény és a nád gyűjtése, feldolgozása. Ez erdészettel kapcsolatos eszközök, szerszámok, vadászattal kapcsolatosak és a halászathoz fűződő, vagy a halászatot segítő eszközök, szerszámok láthatóak itt.
Mennyi idő alatt gyűjtötte össze ezeket? 20 éve kezdte, azt mondta?
Igen, 20 év. Igyekezni kellett, mert pusztultak, egyre kevesebb volt, illetve nem sok időt adtam magamnak sem. Itt a tárgyak, ahogy az ősfoglalkozásokról beszéltünk, nevükben is őrzik az archaikus voltukat, hiszen itt láthatunk kászut, iszákot, kasornyás kovaktököt csíkhaltartásra, de van egy és kétkezes szerha és hasonlók.
Úgy tudom, hogy van olyan néprajzi tárgy, amiről még a néprajzosok sem tudták, hogy micsoda? Feladta nekik a leckét?
Igen, ilyen is került már elő, folyamatban van.
Már micsoda?
Nekem is került egy-két olyan tárgy, aminek még, tehát nem az, hogy én, hanem a kollégáim vagy a barátaim, ismerőseim sem tudták pontosan meghatározni, hogy mire használták. Egy-kettőről kiderült, hogy nem magyar néprajznak a tárgya, tehát Portugáliából, Franciaországból ide került tárgy, tehát valamilyen formában valaki, ki tudja milyen indokkal, céllal hozta ide, és az ottani néprajzhoz kapcsolódik, de azért, hogy nagyjából azért próbáljuk meghatározni mindegyiket, hogy mit, hova teszünk és mit láthatunk.
Itt Nagy Erebin hol haláztak télen? Mert van itt egy nagy kép, ami egy ilyen téli halászó embert mutat be.
A körösök berettyó az Erdélyi Sziget hegységből erednek, ugye most Váradtól egy kicsit följebb, a hegyekből a lezúduló víz itt nyugodott meg, és itt terült el az Alföldön, tehát ez egy nádas, mocsaras, ingoványos, lápos vidék volt, ezért is hangsúlyos a gyékény bemutatása, illetve a nádhoz kapcsolódó tárgyak bemutatása. Ennek megfelelően ebben a mocsaras, nádas vidéken a pákászok élték világukat, Szűcs Sándor bajomi néprajzos felmérése dolgozta ezt fel legjobban, és ezek a pákász emberek ugye a mocsárban, ingoványban pecáztak, horgáztak, halat fogtak az egyéb ilyen gyűjtögető tevékenység mellett.
Ön is mezőgazdasággal foglalkozik, ugye?
Így van, igen, tehát az egész alapja, vagy az egész kiinduló pontja a mezőgazdaság, hiszen az biztosította a forrást, illetve a rálátás, valamennyi tudást is, hogy mit érdemes és milyen munkaműletek szerint érdemes rendszerezni, osztályozni a tárgyakat.
Pénzért szerezte be az ömüket?
Nagyon precíz, pontos kimutatása is leltár van, tehát egy olyan 2750 valahány tárgy van, ebből 11-et kaptam. De jó szívvel adták, tehát meg is köszöntem. Sajnos nem tájházat szerveztem, nem közösségi alapokon működő tájház, hanem magángyűjtemény. Ennek megfelelően régiség kereskedőkkel vettem fel jobban a kapcsolatot, Erdélyből főleg, valamelyik nap voltak Temesvárról, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, inkább ez a vidék az, ahonnan a tárgyak egy részét sikerült beszerezni, de a Kárpát-medencét úgy kell tekinteni, ahonnan tárgyak származnak, hogy Sopronból is hoztam tárgyat, amely tárgy Svájcból került haza egy 56-ba kivándorolt magyar legénynek a felesége által.
Mi volt az a tárgy?
Ez a tárgy egy Svájc, ugye a tejfeldolgozás, sajtkészítésnek a hazája. Ez a vajgyúró. Ez a vajgyúró gép. Ennek az a története, hogy 56-ba diszidált magyar fiú Svájcban telepedett le. Egy svájci lányt vett feleségül. A svájci lány hozománya a párnán, paplanon kívül volt a tejfeldolgozás eszköze is, hogy ott Svájcban feldolgozták a tejet és árulták sajt formájában. A fiatalember 90-ben vágyott haza, a felesége követte őt, és hozta magával a hozományként kapott képeket is. Tavaly a házaspár elhunyt, a házat eladták, és a házat megvásárolt, a házat egy másik fiatal pár, ugye nem tudta, hogy mi ez, és egyszerűen csak eladta, hogy eladó, és akkor úgy mentem ért, és úgy hoztam el.
Egyébként a tej az itt is jellemző volt,
így
ugye?
Így van. Tehát a másik terembe, hogy átértünk, itt látszik a belterjes gazdálkodásnak a tejjel kapcsolatos tárgyeszköze, úgy, mint a tejhűtő, a köpülő, vajgyúró, tejszeparátor, a másik sorokban pedig a szilaj állattartás, az ideg állattartásnak a tejjel kapcsolatos szerszámai, a tejes dézsák, a tejcsurgatók, a túrócsurgató, kelenta, sajtprés és hasonló szerszámok.
Nem semmi, ez a gyűjtemény. Hány ilyen terem van?
15 biztos van. Nem 15. számoltam, de tehát van több is. Most, hogy kettőt léptünk, a lisztkészítés, kenyérsütés témakör közepébe csöppentünk. Itt a különböző kézimalmok láthatóak, tőkésrendszerű kézimalom, peremes kézimalom, és egy vízszintes tengelyű kézimalom, illetve itt látható egy elég összekarcolt kis malomkő. Ennek az a története, hogy az utolsó futás a törökök, illetve akkor tatár seregek voltak itt. Amikor támadták a falut, a falu népe a nádba, ingoványba vetette magát, és hitte magával a legfontosabb eszközöket, szerszámokat, hisz nem tudták, hogy 6 hónapig, 6 hétig, vagy 6 évig lesznek, és vittek magukkal egy ilyen kézi malmot is, amely kézi malomból a határba, hát ugye 300 éve eltelt, ez az egy kő maradt meg, ott a tábla szélén. Tehát a falut 3 kilométerre hoztam be, annyi szerencsém volt, hogy egy rókalukra volt rátéve, és így. De látszik, hogy a nagyüzemi művelés során a tárcsával megkarcolták, tehát évek alatt azért ez is koptatta a felületét. 1850-es években Karánsebesen volt egy fiatal lány, aki úrnapján, katolikus ünnep, úrnapján munkatilalmi, megkívánta a rostcipót. Dagasztott, bevetette a kemencébe, megsült, kivette, oda tette a patkára. Ment szólni a szülőknek, hogy kedves szülők, hagyomány, tiltás, vallás, nem pont úgy van ez. Én megkívántam, sütöttem, és nagyon finom cipó sült, rostcipó, jöjjenek, nézzék meg. És mikor bementek, ott volt a kővé vált kenyér.
Ki gyűjtötte ezt a mondást?
Dám László gyűjtötte, aki a Nyíregyházi Múzeumnak volt igazgatója később, és Csóka Vilmos nénitől, amikor 1967-ben Bihar Tordán gyűjtött, bement a házhoz, és amikor a néni kenyérrel, zsíros kenyérrel kínálta, a kenyerek mellett ott volt a kő. És akkor ezt gyűjtötte, néprajzi értesítő 1968-as egyéb közleményeikben ez megjelent, és mivel valamelyik télen ráértem, és elolvastam a néprajzi értesítőt 1900-tól 2000-ig, megtaláltam ezt a közleményt, és akkor, ha Bihar Tordán volt ez 1967-ben, hát csak sokkal kevesebb idő telt el, mint 1850-től 1967-ig, és akkor utána mentem, hogy hol lehet a kő. Beregyújfluban találtam meg, érdekes módon, min a véletlen, sziklakertben, teknősök között. És ugye a teknősök legendája, hogy keletkezett a teknős, legenda monda, ugye a zsugori asszony nem akarja Jézust megkínálni kenyérrel, magára borítja a teknőt, és akkor, tehát hogy a gondolatok, az asszociációk, hogy mennek tovább. A lényeg, hogy ez a kenyér így került ide hozzám, és nagyon kíváncsi voltam, hogy 1850-től több generáción keresztül Karánsebesről férjhez ment ugye a lány egy bihatórai fiúhoz, aki Szegeden szolgált, és akkor így hozományként hozta magával.
Megőrizte a kővé vált kenyeret?
Így van. Tehát Karánsebesről elhozta, mint hozomány, tehát hozta a cihát, a nújhát, azt, amit meg a kenyeret. És akkor nagyon kíváncsi voltam, hogy akkor miből van a kenyér, hogy tehát ez így teljesen, tehát ezt a legendát nem szabad bántani, nagyon kevés legenda van, amelynek fennmaradt a tárgy bizonyítéka is. És akkor barátomnak szóltam, sírköves, hogy óvatosan egy kis pici darabot kellene levenni belőle, mert azt ugye megtudtam, hogy 86-88% vastartalma van, de éppen csak, hogy, tehát a mágnes éppen csak, hogy kileng. Tehát nem normális vas ehhez a vastartalmhoz képest. Jött a barátom, és hát én azt hittem, hogy egy kis pici darabot fog belőle venni, tehát csapott a kalapácsa, és letört egy darab, és akkor ezt bevittem ugye a Kossuth Egyetemre, geotanszék, bevizsgálni, hogy akkor ez hogy mint van. Nagyon lelombozva az eredmény, mert ez egyszerű andezit. Andezit, azt ugye tudjuk, hogy a Karánsebes, Temesvár környéke, Kárpátok déli vonulata a legkésőbb ott volt utoljára vulkanikus tevékenység. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vulkanikus tevékenység során a láva, kilövelések, stb. Olyan helyre csapódtak, ami egy sima felület volt, és a folyékony vagy félig folyékony andezit így szilárdult meg. De ez csak egy teória, mert valóságban ez kenyér volt eredendően. Amikor ezt a történetet elmeséltem itt a falubéli látogatóknak, mondták, hogy hát nem kellett volna ilyen messzire menni kőkenyérért, mert itt a faluban is van, a Hunyadi utca elején. Hát én meglepődtem, hogy hát jó, oké, de hol? Elmentem a Hunyadi utca elejére, és mondták, hogy hát 20 éve vitték ki úttöltésre, mint a faluba egyik bevezető földútra, azt a kődarabot, tehát eltelt 20 év. Hát mondom, kicsi az eső, hogy az ember megtalálja, de azért, ahogy mondták, hogy a Peresi útnál van, kimentem, és hát legelőször ebbe botlottam bele. Ez a rábi verzió, tehát ez a kőkenyér, ez a legenda, ez ugye több helyen is szerepel a népi kultúrában.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket Ványai Gusztávval, a nagyrábéi mezőgazdasági hagyományok gyűjteménye tulajdonosával.
A tárlatvezetés a látogatóknak a gyűjtemény bemutatása során próbálunk interaktivitást elérni olyan formában, hogy ne csak én beszéljek, ne csak én mutogassak, hanem a kedves látogató is valamilyen formában vegye ki a részét az ismeret szerzésből, olyan formában, hogy a kedves rádióhallgatók nem fognak ezen meglepődni azon a 4-5 hangon, amit hallani fognak, de talán 1-2 esetleg érdekes lehet számukra, hogy milyen tollas jószág adta ki ezt a hangot.
Tehát, ha ezek madárhangok lesznek?
Ezek madárhangok lesznek. Tehát ugye, egy pillanat.
Pulyka.
Így van, tehát valaki mutatja a pulykát. Így van.
Tyúk.
Nagyon jó.
Páha.
Nem. Nem.
Gyöngyúk.
Úgy.
Galamb. Páva.
Így van.
Kacsa.
Nagyon jó.
Ez a fűr.
Így van.
Liba.
Nagyon ügyes, nagyon ügyes.
Egyet tévedtem. Szokták az emberek tudni, ki szokták találni?
Igen, csapatba szoktak érkezni, vagy közösséggel, vagy többen, és akkor kitotózzák, hogy melyik micsoda. A gyerekek sokkal ügyesebbek, mint a felnőttek amúgy. Tehát ez is érdekes, hogy tehát az ő agyuk még jobban rá a játékra, mint a miénk. Menjünk tovább, szerintem nézzük meg, ahol most ballagunk, az az állattenyésztésnek a terme lesz. Itt a különböző állatfajok tenyésztésével kapcsolatos tárgyakat mutatjuk be. Itt is kapcsolok egy villanyt. Baromfi tenyésztés, szerszámi kotlóborító, kotlóültető, keltető, petróleummal működő keltető.
Ezek is makett?
Ezek makettek, itt a faluban készült, a TSZ-ben egy nagyon ügyes mesterember által készített makett. Ezt a tárgyat biztos, hogy felismeri, ha ide teszem. És azt mondom, hogy létezett líra, lant, csutak, bivajos, és hasonló.
Ez a szarforma?
Szarvállás, magyar szürke szarvállása, és ezzel a szerszámmal érték el, ez egy szarvidomító. Ezt kötözték fel, mint a fogszabályzót, és ezzel tudták irányítani a növését a szarvnak. Ezt utólag hallottam, hogy a sertéstenyésztés tárgyára rátérve, hogy a perzselő, ez a szelelővel ellátott, vagy lapátot leállított perzselő, ez az 50-es évek fekete vágásakor terjedt el igazán, amikor nem akarták, hogy a szomszédok, ismerősök lássák, hogy disznótor van, hisz ezzel meg tudták perzselni az istálóba, pincébe a feketén levágott jószágot.
És ez az óriási edény, ez micsoda?
Ez Berettyóújfalui vásárból került sápra, egy sápi gazdához, az 1800-as évek legvégén. A gazdánál később, a 70-es, 80-as években muskáti tartóként funkcionált, de eredendően a vásárban azért vették meg, több évtizeden keresztül úgy is szolgált, mint malacetető. Tehát a malacnak ugye megvan egy-egy malacnak a kis fakja, kerek alakú, nem tudja felborítani, mert elgurul, nehéz, tehát ha nincs megkarikázva a malac óra, akkor sem tudja felborítani, vagy arrébb tenni.
Meséljen valami jó, izgalmas dolgot, hogyan jutott egy-egy, vagy éppen egy másik tárgy birtokába, mik ezek, havasi kürtök?
Így van, havasi kürtök. Ezt egy barátommal cseréltem, az a barátom volt az, aki idejött, körbenézett, és azt kérdezte, illetve azt mondta, hogy mondjak egy számot, meg amennyi nullát gondolok utána, és akkor ő átutalja. És ugye mondtam neki, hogy tehát a vajkrém közül a magyaros vajkrémet kicsit jobban szeretem, tehát ha annyi nekem jut marad, akkor miért adjam el, tehát mit kezdjek azzal a forinttal. Tehát annak a tárgynak az a történet, hogy nem adtam el semmit, hanem csak cseréltem. Már nem is tudom pontosan, mit adtam érte.
Maga a gyűjtemény az folyamatosan alakul, fejlődik, változik.
Ami mellett most elmegyünk, erre nem igazán vagyok még büszke, mert elég nagy rendetlenség van. Ez egy kovácsműhely. Kovácsműhelynek a szerszám készlete, különböző fogókkal, kalapácsokkal, patkolókovács asztallal, tábori kohókkal. Ez még folyamatban van, hogy kialakítsuk normálisan.
Ez itt egy fedett szín, mondhatjuk így.
Igen.
És ebben áll egy traktor?
Igen, itt van egy traktor, ugyanis a látogatók egy része szeretné kipróbálni a traktort, és itt a kis körforgalomban ezzel szoktak volt menni. Ezt szoktuk befogni erre a célra, van több is, de azt nem.
A traktor mögött
egy alsó Némediből származó malomnak a berendezései láthatóak. Itt a konkolyozó, a kőjárat, a hengerszékek, magtisztító, illetve a különböző sziták láthatóak. Ezek még olyan állapotban vannak, hogy elhoztuk, ezután tervezzük még majd működőképes állapotba hozni, hiszen megvan hozzá a meghajtó transzmisszió, illetve egy stabil motort terveztünk még a meghajtáshoz.
Csoda, hogy ezeket még össze tudta gyűjteni.
Nagyon sokat kellett utána menni, sok ismerős, barát kapcsolat kellett hozzá, ami talán segítette a munkát, hogy ugye én csak vásároltam, tehát vásárlás útján, illetve soha nem alkottam. Tehát amikor azt mondták, hogy anyakor vagy kell, vagy nem, tehát ha kellett, akkor ma csak mindegy, nem volt mindegy, de azért általában meg tudtam venni. Ha viszont nem volt rá szükség, akkor ugye egy forintért sem kellett. Jó, menjünk akkor tovább. Átjöttünk egy másik udvarba, ami persze hozzátartozik a gyűjteményhez. Itt a benzinnel, gázolajjal működő masinák vannak, traktorok, teherautók és két kombájn. Ez is a mezőgazdaságnak a része. Itt az utolsó gép gyártási éve az olyan 60-as évek. Itt láthatunk Csepelt, teherautót, Zilt, Hoffert, DT-t, utos traktort, UE28-as, U50-es traktort, Lancboldogot, RS09-est. Van egy kis tűzoltó, egy SK4-es kombájn. SK4-es kombájn. A beszerzés története annyi, hogy meg kellett várni a jó időt. Debrecen mellől itt a nyáról származik. Debrecentől egy olyan 10-12 kilométert kellett még főúton menni, és a trélernek olyan idő kellett, hogy ne akadjon el. Ez volt az egyik probléma. A másik, hogy a bodza és makácfa ezt teljesen benőtte, tehát egy napig csak takarítottuk a környékét, hogy meg tudjuk közelíteni, ki tudjuk húzni egyáltalán, hogy mozdítható legyen. Sem áram, semmilyen segítség nem volt. Úgyhogy például a vágóasztalt úgy tudtuk levenni, hogy bérelnem kellett Debrecenben egy akusflexet, hogy le tudjuk vágni a csapszelyeket, és akkor úgy tudtuk mozdítani. Szerettük volna tető alá tenni és tető alatt tudni a traktorokat, gépeket. Ennek megfelelően egy ilyen féltetőt gondoltunk itt erre az udvarra, és akkor minden tető alatt lesz. Igen, csak meg kellett módjára. Először elkészítettük az épületet, és utána mértük meg a kombányt, és természetesen nem fért alá, mert tovább fölfele mehettünk, ezért csak lefele tudtunk mozdulni, és ezért kellett kivenni az alját, hogy boldoguljunk, de így most tető alatt van minden.
És mikor használták ezt a gépet?
Hát ez a 60-as években volt sláger, a 70-es évek legelején már az SK5-ös, tehát ott egyel korszerű változat működött.
És akkor most ez az utolsó bemutató részt, talán még nincs is teljesen készen?
Nem vagyunk készen, tehát ez úgy működik, hogy a szódavízgyártás annak idén úgy működött, hogy a legtöbb településen volt vállalkozó, székvizes, és a törvény előírta, azonosítani kellett minden egyes szódás üveget, hogy ki gyártotta és hol. Ennek megfelelően ugye ráírták, hogy ki volt a gyártó, tehát Lövi Farkas, Bihar nagybajomban volt a székvízgyára.
Tehát ez egy olyan asztal, ami van egy csomó szódásüveg, illetve egy
vaktérkép
Bihar megyei.
Hajdú-Bihar megye, főleg a mi járásunk, vagy itt a Berettyóújfalu Püspökladány térsége, és ugye a kedves látogatónak a vaktérkép alapján kell, azt eltörtem azt a szódásüveget, és le kellett ragasztani.
Jó pontot, ahova passzolt volna.
Füzesgyarmati. Tehát a kedves látogató, amikor belép ebbe a terembe, az a feladata, hogy a térképen megjelöltük Debrecent, Derecske, valamennyire olvasható, és akkor, ha kézbe veszi ezt az üveget, látja azt, hogy ez egy nagy rábé üveg, Cser Józsefnek a tulajdona volt. A térképen el kellene helyezni, hogy melyik pötty lehet nagy rábé.
A 8-as.
Majdnem jó, legyen a 7-es.
Legyen.
És akkor így szépen sorba rakva minden egyes üveget, hogy melyiket hova kell tenni.
A kiállítás címe egyébként Okos gépek, találékony emberek. Miért ez?
Azért, mert annak idején Frazon Zsófiát hívtam el szakmai tanácsadónak, segítőnek.
Ő ki?
Ő a Néprajzi Múzeum kreatív fő-fő munkatársa. Néprajzban szerintem az etalon, ami az ő tudása és ismerete. És ő javasolt ezt a címet. Tehát ő, mikor így körbenézett, neki ez jutott erről eszébe.
Milyen gondolatokkal hívná ide azokat, akik még nem voltak itt?
Akinek ide kell jönni, az úgyis ide fog érni. Tehát akit érdekel a néprajz, a mezőgazdaság, az élelmiszer feldolgozás. Szerintem itt jó néhány tárgyat láthat. Illetve aki szeret játszani ezekkel a tárgyakkal kapcsolatban, az ismeretszerzésnek a játékos formáját is szeretné megtapasztalni. Én szerintem annak érdemes eljönnie, mert játék közben tanul, ismereteket szerez, és ilyen formában 1-2-3 órát szerintem kellemes környezetben tud eltölteni.
Az elhangzott riportban a Hajdú-Bihar vármegyei Nagyrábén jártunk. A mezőgazdasági hagyományok gyűjteményét a tulajdonos Ványai Gusztáv mutatta be. Még 2022-ben látott napvilágot az a feltételezés, amely az Eger-Baktai lápmedence, vagyis a tavak kialakulására egy újfajta magyarázatot ad. A hipotézis Barázs Csaba geológustól származik. A következő percekben őt hallják. Nem is tudom, hogy milyen szempontból érdekesebb az a hely, ahol most vagyunk, természeti szempontból, vagy éppen asztronómiai szempontból, hiszen itt vagyunk a baktai tavak néven ismert, mondjuk úgy képződményeknél.
Mindenképpen természeti képződményekről van szó. Baktai tavak, de egészen pontosan ugye ezek lápmedencék, méghozzá úgy nevezik, hogy tőzegmohás lápok. Tehát elsősorban biológiai értéket hordoznánk, gondoljuk ezt. Tehát botanikai, zoológiai kutatások itt már látjuk, zajlottak a régi időktől, tehát több évtizeddel ezelőtt már azért itt előfordult Zólyomi Bálint, Boros Ádám, Borbás Vince, még ha megyünk vissza időkbe, akik ugye az ilyen lápok élővilágát kutatták. Viszont lápmedencékről, tómedencékről van szó, ezek bizony geomorfológiai, illetve geológiai vonatkozásokat is hordoznak. Alapjában véve Magyarországon, vagy úgy mondjuk így, hogy a Kárpát-medencében az ilyen hegyvidéki, esetlegesen dombvidéki, de inkább középhegységi lápmedencék kialakulását mindig tömegmozgásokhoz, talajcsuszamlásokhoz, suvadásokhoz kötötték, lásd például a kelemíri mohos jól ismert, akár turisztikai szempontból is jól ismert lápmedencéjét, és itt is a kutatások ugye elsősorban a botanikai értékek feltárására irányultak, és gyakorlatilag ezt a mondjuk így toposzt elfogadták, és a Eger-Bakta határában lévő tavak kialakulásánál is ugye ezt a fajta eredetet leírták a botanikusok, zoológusok. De hát itt járva kelve egészen más körülményeket, más felszínformákat találunk, mint az előbb említett kelemíri mohosok esetében, vagy Sirok fölött is, ugye Sirok határában is ismerünk egy nagyon szép tőzegmohás lápmedencét.
Tehát nem suvadás, nem elzárta valami a víz?
Így van, úgy, hát így, suvadás úgy. Nagyon két dolog miatt is nem lehet, ha közelebb lépünk, látod itt a tanösény ismertető táblán látható egy légi fotó is, meg vannak itt térképek, ábrák, amelyek bemutatják a földtani környezetét ugye a lápmedencéknek, és látjuk, hogy mi most itt egy hegytetőn vagyunk. Egy hegytető régiójában, amit egyébként tóhegynek neveznek, alakult ki három olyan lápmedence, tómedence, amelynek tökéletes kör az alaprajza, és hozzáteszem, hogy ezen kívül még van több kisebb tálalakú mélyedés is ezen a hegytetőn. És ez nagyon elgondolkodtató, mert ugye ide nem suvadhat semmi. Honnan suvad ide? Honnan mozog ide? Az a kőzett tömeg, ami elgátolná mondjuk egy patak vizét, és kialakulhatna egy lápmedence. Ráadásul, ha megnézzük a geológiai térképet, akkor itt nem homokkövekről, aleuralitokról, vagy agyagos homokos kőzetekről van szó, hanem vulkanikus kőzetekről, riolittufáról, sőt erősen átkovásodott egyéb kőzet változatokról. Tehát kemény kőzetekből álló hegytetőn láthatunk itt szépen karakteresen egymástól elkülönülő három tó vagy lápmedencét, nagyjából 280-260 méter magasságban, és a hegytető egy ilyen kráterszerű struktúrát mutat, amelynek a pereme pedig ugye a 320-360 méteres tengerszint feletti magasságon szinte körszerűen jelölhető meg.
Van a nagy tó, a kis tó és a felső tó. Ezen a kráteren belül?
Így van. Én ezt egyébként mondjuk így, hogy egy körképletnek, kráterszerű struktúrának tartom. És ugye a kráter kifejezés már egyébként találó és orientálhat ugye az eredet irányába. Hát milyen krátereket ismerünk?
Vulkáni?
Vulkáni kráterek. Elsősorban ugye a vulkáni tevékenységhez fűződő lávacsatorna végén, ugye akár az Etna tetején is ugye a vulkánok anyagnyerő helyeit nevezzük ugye lávacsatornának, illetve lávakürtőnek, kráternek. Illetve van azért egy másik fajta kráter képződés is, ez pedig ugye impact hatása, ez egy nagyon szép szó, amikor a világűrből érkezik valami nagy test, mondjuk egy meteorit, egy kisbolygó, becsapódások következtében is keletkeznek, hát meteorit kráterek, tehát impact jellegű dolgok. És ugye ránézve itt a geológiai, geomorfológiai környezetre, fölvetődött az a gondolat, hát most így bennem elsősorban pár évvel ezelőtt, hogy vizsgáljuk már fölül ezeknek a keletkezését, gondoljuk át az egészet, nézzük meg, hogy milyen megoldások vannak a suvadás mellett, mert hát most nagyjából kizárható, de hát biztosat még azért itt sem mondhatunk. Tehát kialakult egy olyan feltételezés, elképzelés bennem, mondjuk egy tudományos teória, hogy jelen esetben vagy endogén hatása, tehát a föld belső erőinek működésének hatására vulkanikus képződményen állunk, vagy pedig egy külső világ űrből érkező meteorit becsapódásának következményeinek tekinthetjük ezeket a tómedencéket.
Ez azért kiveri a biztosítékot, nem? Tudományos körökben mindenképp, hiszen nemrégiben olvastam egy tanulmányt, ami azt bizonyította, hogy Magyarországon nincsen ilyenfajta módon keletkezett kráter.
Ezt nem lehet bizonyítani, hogy nincsen, azt mondhatjuk, hogy jelenleg ismereteink szerint nem tartunk számon ilyet. A Földön körülbelül mennyi 120 olyan meteorit kráter tartanak nyilván a teljes Föld területén, amely, hogy úgy mondjam, bizonyítottan impact jelenség, tehát mindenképpen meteoritikus jelenség. Közel 100 az európai kontinensen, leginkább ugye Skandinávia területén, Észak-Európában találhatók az ősmasszívum területén, amelyek régi, akár több 10-100 millió évvel ezelőtti meteorit becsapódások következtében jöttek létre. Na most, hogy valamit meteorit kráternek nevezzünk, ugye különböző feltételeknek kell megfelelni, tehát egy ilyen becsapódáskor óriási energiák zajlanak, tehát nyilván ugye az első, hogy valami fajta nyoma legyen, az általában egy ilyen körképlet, egy olyan meteorit kráter, ami nem vulkanikus folyamatokkal hozható kapcsolatba. Ugyanakkor ugye a becsapódás következtében a fogadó kőzet is sérül, az kicsapódhat, és ezt úgy mondják, hogy impact breccsának, vagy olyan kidobott és visszahullott üledékes kőzetnek kell keletkezni, mint például a Suevit, a Ries kráter esetében Nördlingen körül, ugye Németországban. Az egy nagyon jól ismert, egy olyan 21 néhány kilométer átmérőjű meteorit kráter, ami nagyjából 15-6 millió évvel ezelőtt ott a miocén tájékán keletkezett, és ugye ott megvannak azok a meteoritikus kőzetek is. A kvarcásványok, amelyek eredendően itt vannak, azok átalakulnak nagy nyomás következtében kőzitté. Tehát itt meg kellene vizsgálni, hogy az itt lévő kvarcásványok akár már áthalmozott módon a talajban, de ugye a fogadó kőzetben esetleg mutatják ezeket a jellegzetességeket. Vagy nagyon érdekes, például visszautalok a Ries kráterre, ugye Németországban a kidobott földi anyag, hogy úgy mondjam, megolvadt, majd megszilárdulva visszahullott, és vulkáni üveghez hasonló tektit keletkezett, például a Moldavit, Csehszlovákiának régen ugye úgy neveztük, Csehország és Németország területe, ez a zöld színű tektit, ilyen nagyon szép felületű, olvadt felületű, zöld színű áttetsző üveg, a moldavit, azt ékszernek is használják. Tehát, hogy vannak-e ilyenek? Föltupírozódnak a meglévő kőzetek, tehát ha vízszintes volt, akkor szinte függőleges irányba a kráterperemen. És vannak post-impact hidrotermák is, amelyek ugye ilyen kovasavas oldatok, gejzirek, tehát akár vulkani tevékenységet is indukálhat egy-egy ilyen ütközés. Tehát ugye ezek a jelek, ha ezeknek megfelel valami, akkor azt elfogadják és fölveszik a meteorit kráterek listájára.
Ez könnyű bizonyítani.
Hát nem, könnyű, csak vizsgálni kellene, persze. Na most, ha nem feltétlen van minden jelen, meg együtt, meg hogy, én itt a post-impact hatásnak tulajdonítható utóvulkáni működést, azt itt tapasztaljuk. Fantasztikus kovasavas források törtek itt föl. Durván a számításaink szerint, hiszen a riolittufa már itt volt, ez egy olyan 10-12 millió évvel ezelőtt keletkezett vulkáni kitörés következő, és valószínűleg ezt követő időszakban, ha feltételes módon csapódott be, ugye itt ez a több darabra széteső kisbolygócska, vagy egy meteorit darab, mert ugye több medencét is kivált, ugye?
Tehát egyszerre történt.
Egyszerre, de szétválva. Ilyenek vannak, hogy darabokra. Hát a Ries kráter mellett is ott van tőle egy olyan, azt hiszem 40 kilométer egy kisebb, a Steinhalmi kráter, az egy jóval kisebb, mutatja, hogy anno az a kisbolygószerű meteorikus test, az ketté tört és két ponton ütközött a Föld felszínnel.
És ha megkérdezzek téged, hogy mikor történhetett mindez, akkor évmilliókban, vagy évezredekben hogy fejeznéd ki?
Jelen esetben teljesen hipotetikus, tehát most a hipotézis egy hipotézist teszünk. Még egyszer mondom, hogy biztos, hogy 10 millió év a legfelsőbb határa is az alatt. Én úgy gondolom, hogy itt gyakorlatilag még valószínű, hogy a Pannon-tenger partvidékén vagyunk. Tehát én azt mondom, hogy egy olyan 6-8 millió évvel ezelőtt történhetett ez meg. Akkor ugye egyrészt kovásodott is ez a terület, ami megvédte a későbbi lepusztulások. A törésvonalak mentén is az ütközés következtében kialakult tektonikai deformációk következő, itt a Bükkaján egyébként is vannak törésvonalak, ugye, a hegység és az Alföld közötti sávban, pedig hírforrások törtek föl, és ezek a kis medencék gyakorlatilag későbbiekben forrásmedenceként is működtek. Itt a mellettünk lévő, amit ugye mondjuk nagy tónak nevezünk, annak biztos, hogy van alulról víz utánpótlása, és belül egy komoly patak, sőt egy völgy hálózat indul ki, tehát a pleisztocén jégkorszak idején itt komolyabb források is működtek ezekből a tómedencékből, tehát forrástavak, amelyeket tehát preformálhatott ez a meteorikus jelenség. Hogy ilyen szép formában megmaradtak, ugye nem lehetnek túlságosan régiek már, hogy a millió éveket nézzük, mert ha az eróziós tevékenységek azért alaposan átfaragják. Mindenki előtt ismert az arizonai Baringer kráter, ugye?
De az ennél nagyobb?
Hát minél nagyobb, annak az átmérője 1200 méter. Tehát 1,2 kilométeres, most a mi lápmedencénknek is az átmérője, az meghaladja a 2 kilométer. Csak itt több kis medence van, ott egyből van szó, és ott gyakorlatilag egy 5-3 ezer évvel ezelőtt jöhetett létre, amikor is egy számítások szerint egy 300 ezer tonna súlyú, 30-40 méter átmérőjű test csapódott be, meteorit. Viszont annak megmaradt, mert a másik, a legfőbb bizonyíték, az előbb nem mondtam, ha maga a meteorit is meg lesz, és itt ugye megmaradtak ennek a szétrobbanó vas meteoritnak a darabjai, egész több száz kilónyi darabok is, tehát azok ott ugye szétszóródtak a kráterben is, illetve a kráter körül a sivatagban, tehát ezek gyűjthetők. Na most éppen itt is lehetne egy ilyen, csak hát hol van a tómedence alján, vagy nálunk ugye egy elég komoly talajképződés zajlik itt, főleg a jégkor óta, amelyek még a számon álló kőzeteket is sok esetben elfedik. Málás, aprózódás, erózió, egyebek, tehát ugye nehéz lenne ezeket megtalálni. És mondom, tehát egy pár ezer éves történetről van szó, de hát azt lehet mondani, hogy szinte napjainkban is keletkezhetnek meteorit kráterek.
Érdekes ez, mert a kőeső jelenséget is többször leírták a középkorban vagy az újkorban. Keletkeztek olyan feljegyzések, amelyek annyi kőről számoltak be apróbbakról, hogy lapátolni lehetett, mondjuk 1633-ban, november 25-én. Miért nem jönnek most nagyobbak?
Jönnek, mert például egy-két éve Kubában volt egy ilyen meteorit hullás, és félig meddig települést is elért. Amikor a meteorit ugye a légkörbe érve surlódás, hőhatás mindenre gyakorlatilag elkezd olvadni, de a feszültségek miatt szétrobbanhat, lehet, hogy csak két darabra törik, lehet, hogy ezer darabra. És akkor az végig, mint egy shrapnel gránát végig sorozza a föld felszét. De vannak ilyenek napjainkban is. Mondom, pár éve ismerőseim kis utaztak Kubába és kocsmában vásároltak is. Ezek vagy vasmeteorit darabkák, vagy éppen kőmeteorit, tehát van ilyen. De az is lehet, hogy az nem feltétlen maga a meteorit volt, hanem egy mondjuk egy becsapódás. Még az is előfordult, hogy maga a meteorit el sem éri a föld felszínét, mert elpárolog, de a lökés hullám is okozhatja kráternek a kialakulását, illetve a földi kőzetnek a kidobódását ugye a magas légkörbe, ami a hő nyomás hatására meg tud olvadni, majd visszahullik, ezt nevezzük tektitnek. Lehet, hogy ez a feljegyzés, mert ugye anyagot nem ismerünk, csak feljegyzést, ez akár éppen egy ilyen tektit szórással is kapcsolatba kerülhet, tehát hogy valahol több 10-20 kilométerre, vagy akár 100 kilométerre csapódott be valahol valami test, és annak a általa kiszórt földi eredetű szilícium-dioxidban gazdag üvegszerű anyagnak, a tektitnek a hullásával kapcsolatos.
Említettem, hogy Magyarországon bizonyítottan nincsen meteorit kráter, de azért nem tudom, a néphit vagy a turista szakirodalom számon tart néhányat, olyat is, amivel foglalkozott akár a
tudomány
is. Ez a dobronyi eltemetett meteorkráter, ami 20 és 25 méter közötti átmérőjű, Celdömölk és Pápa között.
Igen, meg magyar mecske, ugye a mecsekben Pécstől nem messze, ott is több száz méter mélyen, talán paleozós kőzetek között olyan anomáliát mutattak ki, ilyen gravitációs anomália, tehát mondjuk úgy, hogy geofizikai testet, kör alakú képletet, ami elképzelhető, hogy egy hajdanán, mondjuk több százmillió évvel ezelőtt keletkezett asztroblémának a maradványa. Már a későbbi korokban frissebb kőzetekkel eltemetett módon, tehát ez kimutatható. Tehát vannak ilyen jelek egyébként, így van Baranyában, Balaton felvidéken, több helyütt is. Én úgy szoktam mondani, hogy körszerű struktúrák, amelyeknek az eredete nem teljesen feltárt, sok a bizonytalanság, elképzelhető, hogy valami fajta karsztos tevékenység, karszt jelenség mondjuk így, tehát karszt képződéssel kapcsolatban is lehet hozni ilyen körstruktúrákat, ténylegesen vulkáni vagy utóvulkáni jelenségekkel, és hát természetesen impact eseményekkel.
A Magyarországon feltételezett meteorit kráterek közül jártál már ezen kívül másnál is? Tehát a baktai tavakon kívül?
Azon kívül ugye én magam is, hogy mondjam, kirajzoltam néhány ilyen furcsa körképletet, egyik ugye a Bükk kellős közepén, a Hóvölgy, Hosszúvölgy, vízgyűjtő medence, ahol az összetartó vízhálózatot, furcsa anomáliát mutat, és feltételezhetően ott is egy olyan 15-20 millió évvel ezelőtt történhetett egy ilyen nagyon feltételesen, és nagyon eróziósan átszabott körülmények között. Akár még valószínűsíthetünk ott is egy ilyet, vagy ahogy megyünk Egerből Verpelét felé, a Kígyós-patak völgyébe szintén van egy domb vonulat megszakad, és egy körszerű medence alakult ki, amely vagy vulkanikus hatása, vagy tektonikus, vagy pedig esetleg impakt hatása jött létre. Hát Magyarországon is vannak ilyen jellegű körképletek, feltételezések, és a Veszprém mellett lévő, valóban itt a Medgyespuszta Kaszavölgy határában lévőt én magam is megnéztem. Egyébként a hadtörténészek kutattak a területen is, fedeztek föl ott egy meteorit kráternek gondolt gyűrűszerű talajban is, vagy a talajszinten is látható elszíneződést, amely hát egy elég érdekes terület, és hát ott úgy gondolkoznak többen, hogy talán egy meteorit csapódás hozta létre. Láthatólag igen, a kövek, kavicsok furcsa elszíneződést mutatnak, de én nem tartom kizártnak azt, hogy karsztvízzel, karsztforrással lehetnek kapcsolatban, hiszen itt egy mészkő területről, karsztos területről van szó, és esetleg egyfajta egy ilyen karsztforrás által, hogy mondjam, átdolgozott területről, ami hát ma már nincs ott, meg nem működik. Talán szántóként használják azt a részt, mindesetre elgondolkodtató kör alakú képlet, én úgy mondom, egy gyűrűszerű képződmény.
Hogyan tudjuk meg, vagy mikor tudhatjuk meg, hogy a vaktai tavak ilyen módon keletkeztek, vagy épp azt, hogy nem ilyen módon, tehát hát nem meteorit kráterek?
Hát így van, ennek a tudományos igazolása, vagy ennek a kizárása az mindenképpen tudományos kutatást, vizsgálatokat igényel. Nyilván kőzetmintákat lehet venni, nyilván geofizikai méréseket lehetne itt folytatni. Illetve hát vannak most már elég érdekes módszertanok, például a hiperspektrális felvételek, amelyek alapján a kőzetek alakulására már, ha a kőzetfelszíneket nézzük, vagy terepalakulatok kialakulására lehet következtetni. Például Japánban, Ázsiában meteorikus tevékenység kimutatására is használják a hiperspektrális felvételeket. Tehát a módszerek gazdagodnak, viszont a kutatni való területek és problémák is. Itt most jelen esetben ez egy feltevés, ez a feltevés, ez egy logikai rendszerben beleillik, tehát vannak olyan, mint ahogy említettem, főleg a geológiai, illetve geomorfológiai sajátosságok, amelyek e felé mutatnak. Egyelőre olyat, ami kizárja, nem tudunk mondani, de olyan adatunk sincs, amivel igazolni tudnánk. Talán majd egy későbbi kutatás, kutatóintézetek, egyetemek, szakmai gyakorlatok, szakdolgozatok a láptavak környezetében nem csak a biológiai értékek feltárására fordítanak majd időt, energiát, hanem esetleg a geológiai, geomorfológiai környezet modellezésére is.
az Eger-Baktai tavak kialakulásának újabb elméletéről Barázs Csaba geológust hallották, és ezzel már a korábban elhangzott riportjainkból készült válogatás műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő, valamint a magam nevében is. Megköszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!